korban.
Egy éve vezeti a Vajdasági Fórum kiadót Antalovics Péter, aki egyébként verses kötetével is jelen volt az ünnepi könyvhéten Budapesten. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink a www.mediaclick.hu oldalon meghallgathatóak. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Egyáltalán nincsen uborka szezon az irodalmi életben. Múlt héten zárult az ünnepi könyvhét, új könyveket mutatunk majd be Önöknek ma egyet, a következő adásainkban pedig a következő érdekességeket, valamint ma még egy vadonatúj, most nyílt kiállításról is szó lesz, tartsanak velünk! Dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli néven jelenteti meg regényeit, immár a harmadikat. Legújabb könyvében bravúrosan szövi össze egy online társkeresőn ismerkedő középkorú pár, egy fiatal ügyvéd és egy neurobiológus nő történetét. A Második csillag jobbra című regény őszinte, mégis reményteli történet hibázásról, függőségekről, családi sorsmintákról, no meg arról is, hogy a gyógyulás és a megértés néha a legváratlanabb helyekről érkezik. A szerzővel Farkas Szabolcs beszélgetett az ünnepi könyvhéten.
Második csillag jobbra, a legújabb kötete Havas Julinak, és ugye az érdekesség az, hogy egy orvossal beszélgetek, most egy tüdőgyógyásszal, aki ebből kifolyólag feltételezem, hogy bele-bele szövi valamilyen formában mindegyik műbe, hogy az egyik karaktere orvos. Ez magától értetődő ilyenkor?
Számomra abszolút magától értetődő, el se tudom képzelni, hogy ne legyen benne orvosi téma, tehát mindenképp úgy érzem, hogy ezzel egy picit edukálni is szeretnék. Úgyhogy én nagyon szívesen írtam az első regénybe a Covid háttérről, a második regénybe az erdélyi orvosokról, hogy miért volt az az exódus annak idején, és most a függőségről. Talán ez volt a legnehezebb azért, mert a függőségek, leszámítva a dohányzást, ugye ami a tüdőgyógyászatban minket is érint, de ezeket a nagy önsorsrontó, meg családrontó függőségeket be ugye nem voltam járatos.
Akkor azért megragadok két momentumot, az egyik az erdélyi szál, hát ez nem véletlen, mert ön is onnan származik. A másik pedig a Covid, ami pedig személyesen is érintette, hiszen ha jól tudom, akkor egy Covid osztályon is dolgozott azokban az években. A harmadik műnél pedig függőségekről van szó. Hogyan tud utána járni mondjuk ennek a témának?
Nálunk is volt a családban, úgyhogy van saját tapasztalat is, és 25 évig együtt dolgoztam egy kolléganővel, aki szintén alkoholfüggő volt, és mellette ragyogó orvos. Nagyon ambivalens a társadalomnak a viszonya a függőkhöz, különösen a nőkhöz, mert ugye a nőket még úgyse fogadja el. Tehát testközelből láttam, milyen az, amikor valaki elveszíti a kontrollt, milyen az, amikor orvosként megéli azt, hogy ő függő. Persze nem beszéltünk róla, de természetesen ő tisztában volt a betegségével, és ez volt tulajdonképpen a kiinduló pont, hogy nagyon szerettem volna erről írni, és akkor a harmadik regény is arról szól, hogy egy alkoholista nő van, aki ráadásul neurobiológus kutató, aki a függőségeket, meg ezeket a boldogság hormonokat kutatja, a dopamint, meg szerotonint, meg azokat, amik okozzák a jutalmazásnak az érzését.
Elég ambivalens helyzet.
Igen, és akkor ő, aki egyrészt tudja, hogy hogyan működik ez az egész biológiailag, és akkor ott van mellette a kontrollvesztés. Különben nagyon, nagyon érdekes írni, mert idő után a szereplők így írják magukat. És akkor neki még a fia is idézőjelbe örökölte, és ez szintén ez egy kicsit egy didaktikusra szántam, hogy bizony öröklődnek is a hajlam, és természetesen kell a környezet hozzá, hogy kihozza. De ismétlem, nem menti fel a függőt, magyarázza, hogy miért lett neki ez a megküzdési stratégiája, de semmiképp nem menti fel a felelősség alól, hogy másoknak árt vele, hát még nyilván saját magának is.
Na, helyezzük el egy picit kontextusba. A szereplők ismerkednek, online ismerkedő térben találjuk őket, a már említett neurobiológus.
A volt felesége, a most 50 pluszos férfinak,
aki ismerkedik.
A volt felesége, és a férfi ismerkedik, aki akár azt mondhatnánk, hogy lehetett ő is egy kiváltó ok a volt feleség alkoholizmusának, hiszen ő régi szóval mondva aspergeres személyiség. Na és akkor ez a férfi ismerkedik egy doktornővel, és akkor leveleznek, és hát iszonyú lassan bontakozik ki az ő kapcsolatuk. Természetesen a szálak a végén összeérnek.
De maga ez a világ, ez mennyire ismerősülnek ez az online ismerkedő világ, mert nyilván valamilyen formában képbe kellett lennie.
Hát ez olyan, mint a televízió, ugye mindenki azt mondja, hogy ő nem néz televíziót, és én is azt mondom, hogy ja Istenem, sose láttam ilyen társkereső oldalt, hát elváltam, tehát akkor innen már nyilvánvalóan nem hiteles, hogy én ezt mondjam. Természetesen én is láttam ezt a világot, és vannak szórakoztató részei, vannak olyan részei, amit nehezen élnek meg a nők. Tudomásul kell venni, hogy ez az a tér, hogy régen táncházba mentünk, most meg akkor interneten. Hát az egész világunk lassan már ott lóg az online térbe, úgyhogy én biztos a saját magam avatárja vagyok, hiszen van az orvosnő egy néven, és akkor vagyok Havas Júlia
saját avatárom. Igen, más néven írja a könyveit.
Igen.
Akkor beszéljünk még egy picit az első regényéről, amelyének a címe Nincs holt, ha nem nézed. Ez 2022-ben jelent meg. Azokat az állapotokat mutatja be, amik a Covid osztályokon zajlottak. Gondolom nem volt egyszerű egyrészt megküzdeni ebben orvosként, másrészt pedig utána ezeket fölidézni és újra feleleveníteni őket és papírra vetni.
Súlyos kiindulási téma az az volt, hogy egy fiatal doktornő miért van együtt egy nálánál jóval idősebb kollégával. Gondoltam, hogy erről írok egy regényt, ebben is saját tapasztalatom, mielőtt megkérdezni, hogy volt-e ilyen kapcsolatom, nem volt. És akkor berobbant a Covid. És ugye akkor az volt, hogy jaj, arról nem szabad semmit írni, teljes hírzállat volt. No, és én folyamatában írtam a regényt, tehát ami történt velünk, egy 90 ágyas Covid osztályt vezettem, de a sztoriba ugye nem az én életemet írtam, hanem egy fiatal, intenzíves doktornőt, aki majd a lélegeztetni fogja a betegeket és az intenzív osztályt. Az az érdekes, hogyha visszaolvasok jeleneteket, egészen döbbenet, hogy már elfelejtettük, hogy úgy viziteltünk, hogy valaki bent volt, és akkor ilyen adóvevő mondta, hogy bent mitől, hogy nekem mindig mindenkinek bemenni, hogy ezekbe a búvárruhákba voltunk. És ez az első két hullámba viszonylag én mindenképp ilyen hősiesen éltem meg, hogy ugye mivel élénk a fantáziám, nagy dologként éltem meg. Aztán jött a harmadik, negyedik hullám, ami egy katasztróf. Az annyira borzasztó volt, hogy arról effektív nincsenek emlékeim. Tehát az első heroikus küzdelem éveiről, hónapjairól van, ott emlékszem betegekre, terápiákra, sok mindenre, a harmadik, negyedik az kiesett.
De egyébként maga az írás, az a vágy, hogy megszülessen az első regénye, az akkor ehhez a heroikus küzdelemhez és ehhez a Covid időszakhoz köthető? Tehát, hogy ezt mégiscsak valahogy meg kellett örökíteni? Vagy ez a vágy megvolt már korábban is, csak az hozta felszínre?
Megvolt ez a vágy. A Covid nagyon sokat segített abban, hogy nagyon sokat tudtam tanulni az írásról, mert mivel minden tanfolyam, meg minden áthelyeződött az online térbe, ezért nagyon sok olyanon tudtam részt venni, ami kimondottan ebben segített, legyen az kreatív írás, nagyon nagy lehetőség volt a tanulásra.
Vannak-e már tervfoszlányok egy következő írásműhöz?
Igen, hát írom az íróknak a betegségeiről a posztokat, pont most Karintit írom éppen. Ugye az agydaganata is hihetetlen nagy tudása volt, orvostudományban is, és a könyvtárból guberálta ki a tüneteihez, hogy ez mi, és tulajdonképpen felállította magának az agydaganatnak a diagnózisát akkor, amikor azt mondták, hogy hisztérikus, hogy nikotin mérgezése van, akkor, amikor felesége neurológusnak tanult, ő magának.
Neki kellett ezt megfejteni.
Egész egyszerűen az az utazás a koponyám körül, meg ez az ember egy zseni.
Dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli írói álnevén volt vendége Farkas Szabolcsnak az ünnepi könyvhéten. Ezt a beszélgetést hallhatták. A kötet az Open Books kiadó gondozásában jelent meg. Bőrömön ország süt át címmel Nagy László művészetét bemutató tárlat nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten. A sokoldalú és kísérletező Nagy László tavaly lett volna 100 éves. Jelen kiállítás a 40-es évek végétől a 70-es évek végéig követi a pályát meghatározó kulturpolitikai folyamatokat is, amellett és úgy, hogy a máig népszerű szerzőnek további csodálókat szerezzen. Cifra Mariannal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársával, Veresemese Gyöngyvér találkozott.
Ha azt mondom, hogy Nagy László, akkor minden bizonnyal nagyon sok embernek elsősorban a versek jutnak eszébe, vagy akár a műfordítások, és amikor megérkezünk a kiállításba, akkor mégiscsak a képi világgal találkozunk az első teremben.
Ez volt a cél, hogy Nagy Lászlónak olyan oldalát mutassuk meg, ami kevésbé ismert, kevesen tudják, hogy festőnek készült, grafikusnak, és egész életében egy nagyon jelentős grafikai életművet hagyott maga után, ami életében nem volt annyira köztudott, mert nem voltak kiállításai, viszont folyamatosan könyveket illusztrált, tehát az illusztrációs irodalomban aktívan részt vállalt. Itt az első teremben, ahogy belépünk, ebbe a világba szerettük volna a látogatókat elragadni, ugyanis ez a kiállítás Nagy László alkotói világába teremt betekintést. Ez egy mozgó videóinstalláció, amit Huszár Dani és Mira Zénó készített, és Nagy László grafikáinak, illetve Kondor grafikáinak az alakjai elevenednek meg, mozognak és olyan történetekbe visznek, amikkel majd később találkozunk a kiállításban is. Még itt az első ponton Széchi Margitról szeretnék egy néhány szót ejteni, aki nem sokára ősévfordulós lesz, majd 28-ban. Ugye ő volt Nagy László felesége, aki nem egy egyszerű feleség vagy múzsa volt, hanem egy komoly alkotótárs, és a falon láthatjuk a gitárját, illetve Nagy Lászlónak azokat az alkotótársait, amelyeket Széchi Margit köteteihez készített illusztrációként. Ugye Széchi Margit költő volt, háromszor kapott Kossuth díjat, tehát egy nagyon jelentős alkotóról van szó, aki kevésbé ismert a költő tündöklő fénye mellett, de a kortársak nagyon elismerték.
Átértünk a második terembe, itt már Bulgáriát is elővetítik, és itt vannak gyönyörű festmények.
Valamelyes időrendben haladunk, az első iskoláját Pápán végezte, ahol a rajztanárai különös figyelem mert voltak a tehetségére, nagyon jó rajztanára volt, önképzőkörös is volt, Atóth Sándor javasolta őt erre a pályára, egyébként akkor már verseket is írt, de tényleg a festészet iránt volt elkötelezett, és eljött Budapestre, hogy festőnek tanuljon, és egy évet elvégzett az iparművészetén, aztán egy évet a képzőművészetén, majd átjelentkezett a Pázmány Péter bölcsészkarra, és oroszt és filozófiát tanult, és elment Bulgáriába állami csereösztöndíjjal, és 2 évet töltött ott, ami egy különleges dolog. Ha megnézzük ezt az időszakot, azért ez hozzátartozott a kultúrpolitikához, hogy a testvéri szocialista népek minden irodalmának volt egy kb. Ilyen országfelelőse, akik fordítottak annak a nyelvnek a szövegeiből. Nagy László nem tudott bulgárul, amikor elment Bulgáriába, tehát ő úgy kezdte, így a falon látható is egy szó szedett, ahogy így leírja a hétfőket, szerda, csütörtök, tehát egy ilyen nagyon kezdetleges. Én magyar költő vagyok, a nevem ez és ez, hol van a strand? Tehát egy ilyen legelső szószedetet látunk, és itt a másik oldalon pedig láthatjuk azt a monumentális nagy alkotását, a Sólymok vére című kötetet, ami pedig a bolgár költészetnek egy összefoglaló fordítás gyűjteménye. Az ő segítője, most nyitom ki a szekrényt, és hallgathatjuk majd a bolgár zenét, tehát az ő segítője Zsána Nikolova szavaló volt. Egy nagyon magával ragadó visszaemlékezésben írja le a találkozásukat, ahogy ő neki elkezdett bolgár népköltészetet szavani. Ez nagyon fontos, hogy népköltészetet, mert megérezte ennek a nyelvnek a ősi, vagy nem tudom, ilyen pesdítő erejét a fiatal ember, és akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon szép, tehát ennek a fordításához kell nyelv is, és ekkor fordult a magyar költészet iránt.
A szekrény egyébként szintén az életének egy részét idézi, vagy a lakhelyének, hiszen ugye a fiával együtt készítették.
Igen, így van. Visszatérő alakja, Szent György alakja, ami a bolgár hagyományban, de a magyar hagyományban is egy fontos figura. Ugye sárkányölő Szent György, aki megmentette a királylány, de egyébként pedig Nagy László vidékén a nyáj kihajtásának az ünnepéhez kötődött, tehát hogy vannak magyar és nagyon erős bolgár hagyományok is, amik ide kötődnek, és ez a kép végig kíséri egész élete során. Ez egy szocreál szekrénynek a négy ajtaja, amit a fiával, Nagy Andrással együtt festettek meg. Hát ilyen profán ikonosztáz, tehát gitárölő lett a sárkányörökből, van olyan kép, ahol így alakította hát ezt a vonalat. A szekrényben lévő tárgyak teljesen profánok és Bulgáriához kötődők.
Sőt, a saját portréjak jelenik meg.
A saját portréjaként jelenik meg, a legevidensebbet nem mondtam, és a fiának is a saját arca látható a képen.
Ez a szekrény megmaradt egyébként?
Igen. Ezek a képek, az eredeti ajtók Iszkázon láthatók a Nagy László szülőházban. Azt a lakást a család el kellett, hogy adja, de a szekrény ajtókat elhozták, és ki vannak állítva, és ott vannak az eredeti darabok.
Itt van aztán a Szabják és citerák, a bolgár népdalok és népballadák fordítás kötete is. Hangsúlyozzuk is, hogy mennyire fontosak ezek az műfordításai.
Ez így van, nagyon fontos, meg nagyon jelentős fordítói tevékenységet végzett. Nagyon sok nyelvből fordított. A kiállításnak van külön szakasza is, ami ezzel foglalkozik. Ott két személyt állítottunk a fókuszba, mert mindenre nem lehetett fényt vetíteni, de minden a bolgár költészettel és ezzel a bolgár tanulmányúttal kezdődött.
Ahogy haladunk a kiállításban, azért még mindig markánsan megjelennek a képzőművészeti elemek is. Lehet azt pontosan tudni, hogy miért váltott? Miért nem maradt meg tulajdonképpen festőnek?
Ezt csak találgatni lehet, meg visszaemlékezésekből lehet teóriákat képezni. Kortársaktól hallottam olyat, hogy több visszajelzést kapott a költészet teréről, tehát nagyobb sikerélmény érte innen. De a visszaemlékezések is, mint találgatások, elképzelhető, hogy tényleg azért, mert a költészete pozitív visszajelzést kapott. Itt az 50-es években járunk. Ez egy nagyon fontos terem, nagyon pici terem, de nagyon fontos terem, és a látogatóknak szívből ajánlom, hogy a kihelyezett filmhíradókat nézzék végig, mert nagyon jól megteremtik ennek a korszaknak a hangulatát. A kényszerállamosítás elkezdődött 1949-ben, hát a fiatal ember akkor elhagyta az országot, és akkor még hitt abban, hogy egy megfelelő átalakulás fog majd végbe menni az országban, és nem szembesült azzal, hogy ez milyen kegyetlenséggel jár, ennek milyen hátulütői vannak, és hogy a szülei többek között, vagy a faluja milyen helyzetbe kerül, de fantasztikus ezeket a filmhíradókat megnézni, tehát tényleg ennek a termelői szocializmusnak az összes szóhasználatával visszaadják azt a légkört, amiben voltunk. A legérdekesebb talán a 1951-es visegrádi könyvfétnek a beharangozója, ahol tényleg komoly statisztikákat mondnak, mindenki olvasson, a dolgozó népünk fejlődjön, a parasztok és a munkások is mind olvassanak, és akkor az írók minél többet írjanak, úgyhogy erre az írók ugye reagáltak is. Széchi Margit írta ezt a virágvágógépet, és Nagy László készített hozzá illusztrációt, hogy hát ugye gyártsuk a virágot, és hogy menjen a kombány, és arassunk. Tehát így igazából a szellemi tevékenység, meg az alkotás, és ugyanígy a termelésnek a logikájára működött, úgyhogy nagyon jól reagáltak az írók erre a folytó és folytogató légkörre. Néhány nevelet is elhelyezett a kurátor a falra, például Hervai Gizella borzasztó, nyomasztó levelét, ami így beszippant bennünket ennek az időszaknak a nehézségeibe, vagy láthatjuk édesanyjának a levelét, ami éppen a TSS-ítésről szól, és ugye írja, hogy Iszkázzel esett, és hogy mik történnek, vagy neven az Stefanova irodalmár budapesti látogatását, amikor sokkolta, hogy Nagy László és a felesége milyen hangulatban fogadta őt. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak, amit mi már nagyon nehezen tudunk elképzelni, és próbáltuk ezt a képi virággal tükrözni. És most egy nagyon tágas térbe érkezünk. Tehát láthattuk ebbe a pici 50-es években, hogy milyen légkörbe kellett neki alkotnia, sokáig nem jelenhetett meg, vagy nem jelent meg. Kisdobos újság szerkesztője volt, aztán állást kapott az Élet és Irodalomnál, ahol képszerkesztőként dolgozott nagyon hosszú időn keresztül, ami egy szuper érdekes dolog, hogy egy költő képszerkesztőként dolgozik, tehát ő válogatta, hogy az Élet és Irodalomban milyen alkotások jelenjenek meg.
Tehát a kétfajta munkássága élete végéig elkísérte és összefonódott.
Pontosan így van, mégpedig a papíron is összefonódott, tehát ő egyszerre ír és rajzol, és a kettő párhuzamosan egymás mellett megy, és ha nem ezt csinálja, akkor fával fabrikál. De még egyszer ide visszatérek, hogy egy nagyon tágas térben vagyunk, ahol egy fa áll középen, egy körtefát is láthatunk, ami egy iszkázi körtefa, és egy fontos rekvizitum Nagy László életében, mert magát hasonlította többször ehhez a körtefához, és azt mondta, hogy ugye ennek a fának háromszor a törzse megcsavarodott, de mégis egyenesen áll, és nagyon bőven terem, és ezt a fát ő ültette. Ez egy ilyen felületes írói fogás, de úgy érzem, mintha én magam is ez a fa volnék. Tehát ez a fa többször visszatér, és ebben az alkotói térben középen is itt van egy körtefa. Fölakasztva rá a családtól származó képeslapok. Ugyanis ezt nem mondtam el, de nagyon fontos, hogy ez a kiállítás nem jöhetett volna létre a család jótékony hozzáállása nélkül, ugyanis ők a magyar államnak ajándékozták a Nagy László hagyatéknak egy nagyon-nagyon jelentős részét, és ez most itt kutatható a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és fel is dolgoztuk, és ezek a képeslapok mind Széchy Margit és Nagy László barátaitól származnak, és lehet látni, hogy úgy válogatták ezeket a képeslapokat, tehát ilyen gonddal még írják is, hogy most nem tudtam olyan szépet, de most küldöm neked. Szerintem minden családban egyébként, hogyha így a nagypapáktól megmaradtak, gyűjtötték a képeslapokat, meg nem tudom micsodát, várakat építettek belőle a kisgyereket, de ez egy másféle gyűjtemény, mert ezt úgy válogatták össze a levelező társak, a barátok, tudták nagyon erősen, hogy kinek küldik.
Érdekes módon, amikor én ebbe a térbe beléptem, akkor ismerve a népköltészet iránti vonzalmát is, elsősorban egy ilyen világfára gondoltam, de hát hogyha azt nézzük, hogy olyan lapok vannak, amelyek több helyről érkeztek, akkor nyugodtan mondhatjuk, igen, hogy tényleg az.
Igen, a fa sok mindent szimbolizálhat, és ezt is. Tehát így egy iszkázi térbe lépünk be, ami nem egy időugrás, mert kezdhettük volna iszkáza korábban is az elbeszélést, ugyanis Nagy László felső iszkázon született. Mégis bárhova be lehet ezt tűzni az élete során, mert ez az iszkáz végig kísérte őt teljes alkotói pályája során.
Ahogy itt meg is jegyzik a kiállítás szövegében, iszkáz belső táj lett a számára például.
Igen, nekem még volt módom Ág Istvánnal is beszélni erről, és olyan szépen mondja ő is egy riportfilmben, hogy ez egy nagyon fontos helyszín volt, ugye két költő volt a családban, mert Nagy László öccse, Ág István is költő volt. Hogy lehetséges ez? Egy családban két ilyen jó költő. Az édesanyára kell elsősorban gondolni, aki nagyon sok verset tudott és mondott, és jól ismerte a népköltészetet, és nagyon sokat mesélt a fiainak. Egyébként meg tésztából szarvasokat vágott, de valami olyan pezsgő légkört, vagy ilyen értékkel töltött légkört tartott körülöttük, és akkor még a népi kultúra is sokkal élőbb volt. Tehát ezek a regülések élők voltak, meg ezek a babonás versmondások teljesen élő volt a két fiú számára, de visszatérve az Ág István riporthoz, azt mondta, ült ott a fa alatt, és mondta, hogy azért különleges ez a hely, mert amikor én beszélni tanultam, és azt mondtam, hogy fa, akkor az lehet, hogy pont ez a körtefa. Tehát a szavaknak az első referenciáját az iszkázi terület adja meg, és az a fantasztikus, hogy ez a ház még mindig áll, és szép kiállítás van benne, és valahogy visszaadja, és eredeti tárgyakkal van berendezve több tere. Tehát én azt javaslom egyébként a hallgatóknak, hogy menjenek el oda, és nézzenek ott körül, mert ez egy nagyon speciális hely, és van valamilyen plusz töltete ott, ami aztán a két költőnek így végig ér. A művészetében.
Azt is elmondhatjuk, ha már ön említette, hogy Ág Istvánt is természetesen nem is hagyhattuk volna ki, hogy ez a kiállítás, bár Nagy László évfordulóhoz kapcsolódik, de mégiscsak Ág Istvánra is emlékezünk ezáltal.
Az emlékévben a Petőfi Irodalmi Múzeum 3 kiállítást készített, ez az egyik, ami legkésőbb nyílt meg. Volt egy kiállításunk, ami Kondor és Nagy László művészetét helyezte fókuszba Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban, és iszkázon is van egy picike tárlat, ami Ág István és Nagy László költészetét dolgozza föl, és a család tárgyait használja föl, Ág Zsófia, Ág István lánya volt ennek a kiállításnak a kurátora, úgyhogy ott az Ág Istváni költészet is benne van, és éppen ezeket a dolgokat próbálták ott megmutatni, hogy az eredeti tárgyak hogyan jelentkeznek a költői nyelven, mert ezek a költők nem tudtak anélkül verset írni, hogy ez az archaikus, paraszti kötődés ne jelentkezne a műveikben, akár modern témákban is. Még azt szerettem volna elmondani, hogy azt mondja Nagy László a szüleiről, hogy én tőlük tanultam meg a munka becsületét, és hogyha valaki valamit szépen csinál, azt én nagyon tisztelem. Ez jellemzi az ő alkotásait is, tehát a naplóban meg lehet figyelni, hogy ő mondja, hogy ma hány verset írtam, ma hol tartok, meg hogy faragtam, de inkább verset kéne írni. Úgyhogy itt van egy gyalupad, a kiállítás közepén áll, egy ilyen stilizált gyalupad, és ezen a Nagy László által készített fafaragványokat láthatjuk. A népi faragásban is ismeretes gyerekjátékokat, szerszámokat, amiket ő készített, itt egy szerszámnyél, amit maga esztergált, különleges fákkal szeretett dolgozni, különböző festékminták vannak, itt növényi festékekkel kísérletezett, emberalakok, gyökérfaragványok, ő imádta a fát, amikor kisfiú volt, akkor fadarabot vitt be az ágyba, és azzal aludt, és ha egy fát elégettek, az mind nagyon sajnálta, és szerette volna, hogy valami legyen belőle.
Van is olyan kép, ahol látjuk éppen, hogy valami műtyűrt farag.
Ez a kép a Szigligeti Alkotóházba készült, és ott is volt gyalupad, nem az övé, de valaki így a rendelkezésére bocsátotta, és a csodájára jártak az író kollégák, is mentek, és nézték, hogy hogy farag. És a fafaragáshoz kötődnek a rajzai is. Ő az élet és irodalom számára íróportrékat készített, ebben az időszakban nem annyira jelentek meg fotók az újságokban, gondolom, hogy többbe került volna, hogyha fotójelen, vagy nem tudom, több tinta, vagy valami technikai dolog lehet a háttérben, de ő rengeteg író portrét készített, és a hozzáérkező fiataloknak a munkáiból válogatott. Sokukat így támogatta ezzel anyagilag is, és erről még ma élő alkotóknak vannak megemlékezéseik, hogy hogyan zajlott, amikor Nagy Lászlóval találkoztak. Állítólag egy nagyon pici üveg dobozban ült, és ott válogatta ki a műveket. Kint látható még a köcsök dudája, és az a kottás népdalfüzet, és rengeteg növényi tintapróba, vagy például egy kép, ahol a saját portréját rajzolja meg. Ez a terem Nagy László képvers termését a kortársak kontextusában mutatja be, és a párizsi magyar műhely alkotóinak a képverseit helyezi a fókuszba. Az egyik vitrínben Seba Cédruson Nagy László képversének a korai változatai, kéziratos összefirkált változatai és a kéziratos tisztázata, és a nyomtatott változata is látható, tehát látjuk, hogy hogyan válik élővé, vagy hogyan válik véglegessé szöveg, és egy cédrus fadarab, ami a hagyatékból származik. Az ihlette ez a verset, hogy kapott egy cédrusfát, amin egy arc alakú üreg seb volt, és mivel a cédrusfa több ezer évig ér, ebben a sebben az embernek a létét vélte felfedezni, és ez ihlette ezt az alkotást. És sarokban még egy installációnk van, ahol a látogatók is tudnak képverseket készíteni.
Szavakat lehet kiválogatni, elforgatni, ugye minden, amit a digitális technika lehetővé tesz, azt itt ki is lehet próbálni, és lehet, hogy lesz egy jó alkotás belőle.
Igen, ez a képvers lényege, hogy a vizualitás és a szöveg együtt hordoz jelentést, és ezt meg lehet csinálni itt is, de a falon hasonló alkotások láthatók, tehát a kefe lenyomattól kezdve a kéziratig, a megvalósult alkotásig, itt van egy Nagy László. Ez az Előre című képversnek a fogalmazványai láthatók.
Aztán ott a kötet is, ugye a versek és versfordítások 1975-ben megjelent magvető kötetében, szóval sok irányú ez a tér is.
Van itt még egy 70-es években, 50-es években kezdődött az egész történet, és a 70-es években még mindig zajlott, még mindig voltak írókongresszusok, és nekik ebben a világban kellett megtanulni valahogy boldogulni. Hát ez nem volt egyszerű dolog. A Nagy László naplókat nagyon nehéz olvasni. Rossz hangulatban az ember ne olvassa a Nagy László naplókat, azt a napi gyötrődést olvasni, azt az ön sanyargatást tényleg, tehát hogy ő minden hajnalban úgy kell föl, hogy szorongatva érzi magát, és akkor kávét iszik, altatót vesz be, cigizik. Ez egy borzasztó nehéz időszak volt, amit mi el se tudunk képzelni, azt hiszem.
Fel tudták-e oldani a kiállításban ezt a nyomasztó korszakot, tehát aki elmegy ebből a kiállításból, mégiscsak egy pozitív Nagy László képpel távozik-e?
Azt hiszem, hogy nagyon is fel sikerült oldani, mert hogyha ez a kiállítás olyan lenne, amilyen ez a világ akkor volt, akkor ez csupa fekete lenne, vagy valami sokkal riasztóbb. De ez a kiállítás nagyon esztétikus, zöld, harmonikus színei vannak, tele van élő fával. A kiállítás mindig önmagában egy alkotás is. Nem didaktikusan ad át valamilyen információt, nem csak ismeretet közül, hanem a szépségével és az arányaival és a megalkotottságával beleszippant ebbe az írói világba, amit Nagy László megteremtett, és ezen keresztül az ő vizuális művészetén és a szövegein keresztül el tudunk egy kicsit szállni ebbe az iszkenzi szabadságba, vagy a népi szövegeknek a gyönyörű világába, vagy azokba a gyönyörű irodalmi szövegekbe, amit ő alkotott.
Ön említette azt, hogy nem csak a bolgár költészet volt fontos az életében, hanem még két szerzőt helyeztek a fókuszba, tulajdonképpen ezzel zárul a kiállítás, és akkor itt a végén még a kiállítás kurátorát is mondjuk el.
Valóban Lorca és Dylan Thomas fordítások vannak még installálva, és a hozzájuk kapcsolódó képi alkalmazások a kivezető térben, ami úgy néznek ki, mint a könyvlapok között sétálnánk. A kiállítás kurátora Bartal Mária, az ELTE adjunktusa volt, aki 20. századdal foglalkozó jegyzett kutató. Őt bíztuk meg azzal a feladattal, hogy a múzeumba kerülő hagyatékot olvassa végig, és az ő koncepciója alapján készítettünk elő egy konferenciát is. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kutatásnak az eredménye, amit a falakon látható. A látványtervező Hákocsis Anna Mari kollégánk volt.
Cifra Mariant hallották, a Bőrömön országsütárt című új Nagy László tárlatról beszélt. A riporter Verese Mese Gyöngyvér volt. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság legfrissebb számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.